Üzenet egy fiúnak. Azért ez a mai ige hirdetésnek a címe, mert ahogyan múlt héten megfigyelhettük, hogy Mária személyében Isten üzenete eljut egy lányhoz, aki pontosan olyan, mint itt közülünk egy tizenéves, maximum 20 éves fiatal lány, és Isten rábíz egy kiemelkedő feladatot, de nem véletlenül, nem véletlenszerűen, hanem azért, mert Mária szíve alkalmas volt arra, hogy hordozza Isten üzenetét, hogy befogadja az, sőt, hogy később a szíve alatt hordja az Isten fiát, a Messiást. Mert szerette az Urat, mert odafigyelt az igére, és mert kész volt a szíve megtenni azt, amit az Úr mond. Pedig csak egy lány volt. Ma pedig egy olyan fiúról fogunk gondolkodni közösen, így tanulmányozok Isten igéjét, aki szintén ugyanolyan, mint közülünk egy. Végig nézhettek az ifiseinken, és azt mondhatjátok, hogy hát ez akár Kristófról is szólhatna. Ez akár Jonatánról, Balázsról, Feriről is szólhatna. Közülünk egy tizenéves, maximum 20 éves fiúról van szó. Egy fiatal emberről, aki mindannyiunkhoz hasonlóan építgette a saját életét. És minden bizonnyal megvoltak a saját álmai. És úgy tűnt, hogy ezek az álmok lassan célba is érnek. Azt hiszem, hogy akik már házasságban élünk, vissza tudunk emlékezni arra az időre, amikor elmentünk egy-egy ifi konferenciára, vagy körülnéztünk a gimiben, vagy az egyetemen, és néztük a fiúkat, néztük a lányokat, és elkezdett sóvárogni a szívünk, hogy de szép ez a lány, de helyes ez a fiú, na, vele el tudnám képzelni az életemet. És aztán egyszer csak feltűnt az, aki végül életünk nagy szerelme lett, az a lány, az a fiú, és aztán jegyességre léptünk vele, és elkezdtük tervezgetni a közös életünket. És gondoljatok csak bele, hogy mennyi tervetek volt már akkor. Hol fogunk lakni, milyen munkát fogunk vállalni, mert most már fontos eltartani a kedvesemet, a családomat. Elkezdtünk gondolkodni azon, hogy majd a tanulmányaink befejezése után, vagy ezen a munkahelyen hogyan akarunk előrébb lépni, hogy megalapozzuk a családunkat. Talán elkezdtetek azon gondolkodni, hogy hogy kéne félretenni, hogy ebből legyen majd egyszer egy kis autó, aztán legyen majd belőle egyszer egy kis lakás. És olyan jó volt ezeken törődni, igaz? Megterhelő is volt, de ugyanakkor jó is volt ezeken ábrándozni, hogy majd, amikor eljön a nagy nap, és megállunk az Úr előtt, és összekötjük az életünket, később majd együtt örülhessünk ezeknek a dolgoknak. És akkor a kockás füzetbe, vagy az Excel táblába vezettétek, hogy mind kéne spórolni, hogy elinduljon a közös életünk. Biztosak lehetünk benne, hogy Józsefnek is megvoltak a maga álmai, Máriával együtt, akire végre rátalált. És úgy tudhatta, hogy Mária a faluban egy kiemelkedő lány. És úgy érzékelhette, hogy nem csak, hogy megtaláltam az igazit, hanem egy olyan lányról van szó, akinek csodájára járnak. Aki tényleg egy igazi, Isten szíve szerint való lány. Milyen nagyszerű, hogy ő lesz majd az én feleségem. Biztosak lehettek benne, hogy Mária és József leültek az asztalhoz, amit természetesen József készített, mint ács. Elővették a kockás füzetet, és azt mondták, hogy figyelj, Mária, szerintem nekünk is fel kéne vennünk a babaváró kölcsönt, mert ez jó lesz majd a későbbiekben. Igazad van, József, vegyük fel. Biztos, hogy több gyerekkel is meg akar áldani bennünket az Úr. Vegyük fel a csokot is. Jó, vegyük, Mária, vegyük. És aztán egyszer csak egy olyan üzenet érkezik Józsefhez, ami az egészet úgy, ahogy van, úgy tűnik egy ideig, hogy úgy oldalba vágja ezeket a terveket, elképzeléseket és álmokat, hogy úgy tűnik József számára, hogy minden, ami emelkedett, az egy pillanat alatt hullik a porba. Minden. Az egzisztencia, a gyönyörű és okos és Isten szíve szerint való derék asszony. A közösen felépített jövő. Minden egy csapásra a porba hullhat. Hogy van ez? Jöhet Istentől olyan üzenet, és ez a mai központi kérdésünk, ami romba dönti minden álmodat. Jöhet Istentől olyan üzenet, amiről úgy érzed, hogy a te minden álmodat és elképzelésedet romba dönti. Mert hogy József mindenképpen így élhette meg. A válasz erre a kérdésre, amit már most szeretnék jó előre bocsátani, hogy igen, jöhet olyan üzenet, amiről úgy érzed, hogy ez most romba dönti az én minden jól felfogott álmomat és elképzelésemet. De, hogyha Istentől származik az üzenet és a feladat, amit rád bíz, akkor biztos lehetsz benne, hogy az messze túl fogja szárnyalni a te minden álmodat és elképzelésedet, amit egészen addig a magadénak éreztél és gondoltál. Gondoljatok bele, hogy bármilyen feszültség teljesen hangzik is ez, arról van szó, hogy Isten üzenete és a feladat, amit Isten rábízott erre a jegyes párra, az tulajdonképpen majdnem, hogy a saját kapcsolatuknak a romlását eredményezte. Úgy tűnt, lehet, hogy csak néhány percig vagy óráig, amíg Mária bejelentésétől kezdve Józsefhez elérkezett az angyal álomban, lehet, hogy rövidebb időszak volt ez, lehet, hogy egy kicsit hosszabb, erről nincsen pontos információnk, de úgy tűnhet, hogy az Isten üzenete romba dönt egy Isten által adatott dolgot. Hát ez azért elég extra feszültség, nem? Isten adja a házasság intézményét. Itt van egy fiatal pár, akik azt mondják, hogy tisztán megőrizzük magunkat a házasságig. Hát arra vágyunk, hogy a mi ifiseink így üljenek itt a köreinkben, hogy megtalálják a barátjukat, barátnőjüket, jegyességre lépjenek, és tisztán őrizzék meg magukat Isten rendje szerint a házasságig, igaz? És hogy van az, hogy akkor egyszer csak Istentől jön egy üzenet, amiről úgy tűnik, hogy ezt az egészet keresztül vágja, keresztül húzza, és egy akkora krízist eredményez, hogy ez a kapcsolat majdnem beleroppan. Hát József eljutott odáig, hogy nekem ezzel az asszonnyal, ezzel a fiatal lányjal nem lehet kapcsolatom. Holott egészen odáig úgy gondolta, hogy ez a lány az Istentől nekem rendelt társ. Hogyha Isten nyomában éled az életedet, ha Isten követőjeként éled az életedet, akkor fel kell készülnöd, hogy lesznek olyan helyzetek, amelyek meghaladják az értelmi képességeidet. Amiknél időnként úgy érzed, hogy ez most túl magas nekem, mint ahogy énekeltük. Amikor azt fogod érezni, hogy Uram, én ezt nem értem. Hát a legjobb eszem szerint keresem a te akaratodat. Imádkozom, hogy be tudjam tölteni a te terveidet. És most az, amit mondasz, az felülírja azt, amit egészen eddig gondoltam rólad, és úgy tűnik, hogy csak feszültség és nyomorúság jár a nyomában. Hogy van ez? Hát, hogyha volt már ilyen helyzeted, vagy hogyha érzed, hogy ez valóság lehet, akkor kezed foghatsz Józseffel. Mert ő ilyen időszakot élt át. Hogy van ez? Megáll előtted a jegyesed, mondjuk így, hogy a barátnőd, még nem a feleséged, és azt mondja, hogy József, olyan hírt kell neked mondanom, hogy ezt nem fogod elhinni. De akkor is hidd el, hogy ez igaz. eljött hozzám egy angyal, és azt mondta, hogy az a messiás, akiről a proféciák szólnak, tudod, akiről a zsinagógában olvasunk, tudod, akiről mindenki azt gondolja, hogy a legnagyobb megtiszteltetés lenne, hogyha az ő családjába születne a messiás, annak én leszek az anyukája. Wow, wow, de jó, Mária! Akkor még ez a kis idő, ami eltelik a nász éjszakáig, és utána mi leszünk a messiásnak a szülei? Hát várjál, József, még egy kicsit várjál, mert az üzenet második része az úgy hangzott, hogy nem te leszel az apja. Ott azért lehet, hogy egy időre lefagyott József. És azt mondta, hogy van ez? Hát ki lesz az apja, hogyha nem én? Hát ki lesz a te férjed? Drágám! És amikor kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől, akkor József nem lehetett 100%-ig meggyőződve a reakciója alapján arról, hogy Mária tényleg igazat mond. Hogy Mária nem egy gyönyörűen kidíszített, nagy, extravagáns, hitbeli hazugsággal állt most elé. Mária, drágám, ebben minden benne van. Te mekkora egy képmutató vagy? Belekevered az Urat is? Az Úr, meg az angyal, mi? Meg a Messiás, meg az ézsaiási profécia, igaz? Kinek a gyereke domborodik ott a pocakod alatt? És nem hinném, hogy ennél finomabban beszélgettek volna, még akkor is, hogyha József igaz ember volt. Mert az első indulat, és gondoljatok bele, férfiak, látod, hogy a jegyesednek kerekedik a pocakja, és eléd áll egy teljesen légből kapott magyarázattal. Mennyire lett volna bennetek a készség, hogy azt mondjátok, hogy drágám, ennél jobb dolog nem is történhetett volna velünk. A Szentlélek ereje árnyékozott be téged, és tényleg, és mesélj, és hogy volt? Hát nem. Hát valószínűleg az első reakciója az volt, hogy takarodj a szemem elől. Nem elég, hogy teherbe estél, még hazudsz is. Még így kiszínezed. Nem lenne egyszerűbb azt mondani, Mária, hogy a falu végén, tudod, ott lakik Izsák, és ő volt? Úgyhogy van az úgy, hogy Isten üzenete felülírja azt, amit egészen addig gondoltunk. És van az úgy, hogy Isten üzenete úgy tűnik, hogy valahogy nagyon csikorog azzal, amit mi elgondoltunk. És úgy tűnik egy pillanatig, hogy ezt nem fogja túlélni az a kapcsolatunk, ami ebben benne van. Nem fogja túlélni a személyiségünk, mert úgy érzed, hogy belehalsz. És olyankor mi van? Hát ezt szeretném most végigvenni veletek együtt. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Miért József szempontjából mutatja be Máté Jézus születését? Mikor úgy tűnik, hogy József csak egy mellékszereplő ebben az egész történetben. Lukács úgy, ahogy van, rendje és módja szerint bemutatja a történetet Mária szemszögéből. Mária a kiválasztott, Mária a szent edény, akit a Szentlélek ereje beárnyékoz, és Mária az Isten anyja. Máté viszont azt mondja, hogy van egy másik szála is ennek a történetnek, ami semmivel nem kevésbé fontos, ami ugyanolyan fontos. És majd, hogyha olvassák Krisztus követői az ő születésének a történetét, akkor legyenek képben azzal, hogy milyen feszültséggel teli volt ez az időszak. De legyetek képben azzal is, hogy csodálatos Istenünk van. Ezért van az, hogy bár jegyes párról van szó, de a 19. versben azt olvassuk, hogy férje József igaz ember volt. Mert Máté is előre szalad, és akarja értelmezni a számunkra, hogy bár jegyesek voltak, de később egybekeltek, és minden feszültség ellenére a történet vége nagyszerű, és hogy ők úgy tekintettek egymásra, mint férj és feleség. De óriási lehetett a feszültség. Ezért ezt, tehát aztán azt mondhatjuk, hogy amikor Isten meghív az ő tervébe, azzal gyakran romba dönti a saját álmaidat. Amivel viszont kárpótol, az messze túlszárnyalja azt, amit te elképzeltél volna magadnak. Messze. Hogyha Isten meghív az ő tervébe, akkor nem fogja hagyni, hogy minden összeomoljon. De nem mondja, hogy krízis nélküli lesz az az időszak, amin át kell menned. Isten meglátogatja Józsefet is. Ahogyan hozta az üzenetet a közülünk való lánynak, úgy az angyal hozta az üzenetet a közülünk való fiúnak is. És hogyha a 20. verset olvassátok, és ezzel megyünk a következő pontra, akkor azt fogjátok látni, hogy pontosan ugyanazt az üzenetet ismétli meg az angyal József számára, mint amit Mária számára elhozott üzenetben. Pontosan ugyanezt. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, tudnélik, hogy elbocsátja az ő jegyesét titokban. Az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Amikor Isten üzenete elér hozzád, és úgy érzed, hogy beakadnak a fogaskerekek az agyadban. Amikor úgy érzed, hogy nem tudsz elaludni, csak fekszel az ágyadban, forgolódsz, nézed a plafont, és úgy érzed, hogy most csak nézek ki a fejemből, mert nem tudom, hogy ez hogy lesz tovább. Ismeritek ezeket a helyzeteket, ugye? Nem tudom, hogy hogyan tovább. Végig gondolod az összes felmerülő jó lehetőséget. Számba veszed, hogy emberileg milyen megoldások lehetnének egy ilyen helyzetre. És József is számba vette emberileg a lehetőségeket. Végig gondolta magában, és azt mondta, hogy a legjobb, amit tudok tenni ebben a katasztrofális helyzetben, az az, hogy elbocsátom a jegyesemet. De hát a legjobb megoldás is teljesen tragikus. A legjobb emberi megoldás is a végét jelenti annak a kapcsolatnak, amit ők lehet, hogy évek, de mindenképpen hónapok óta építettek egymással. Kétség nem fér ahhoz, hogy ez jó házasságnak indult. Kétség nem fér ahhoz, hogy ez a két ember szerette egymást. Mert József nem akarta megszégyeníteni az ő jegyesét. Amikor azt olvassuk, hogy József igaz ember volt, ezért nem akarta megszégyeníteni az ő jegyesét, hanem elhatározta, hogy titokban bocsátja el, akkor gondoljatok arra, hogy a törvény szerint a paráznaságba esett fiatal lányt meg kellett volna kövezni. Na most akkor miért mondja a Biblia, hogy József igaz ember volt? Hát hogyha igaz ember volt, akkor ízig vérig ragaszkodnia kellett volna a törvényhez, igaz? Ha igaz ember, akkor attól igaz ember, hogy minden erejével be akarja tartani az Isten törvényét. És ez mindenképpen így is volt. Csakhogy időközben Mária elmondta Józsefnek Isten üzenetét. És az igaz ember, te meg én, az az, aki mérlegel, aki fontolgat, aki vívódik, hogy mi az Isten akarata. És József így vívódott ezzel. Tudom, hogy a törvény azt mondja, hogy Máriát halálra kellene kövezni. Időnként a szívem mélyén még az is van, hogy menjen is. Menjen is oda, Mária! Ragadjuk a köveket! Nem azért akarta titokban elbocsátani, mert jobban szerette őt, mint az Isten törvényét. Nem, hanem azért, mert az igaz ember a számításba veszi, hogy mit mond az Úr. És itt a törvény mellett megjelent egy másik kijelentés. És József ezt forgatta magában. Mi van, hogyha mégis igaz, amit Mária mond? Mi van, ha mégis igaz az üzenet? De én ezt nem tudom felvállalni. Érzitek ezt a vívódást? Mekkora vívódás lehetett ez? Szeretem Máriát. Be akarom tölteni a törvényt. És közben itt van egy üzenet, amit nem tudok felfogni, de nem is akarom az Isten üzenetét végérvényesen elvetni, mert mi van, hogyha mégis ez az igazság? Hát csak nem ölhetem meg azt, akire Isten üzenetet bíz. Amikor tehát nem értesz mindent egyből és azonnal, abból, amit Isten neked kijelent. Amikor nem látod, hogy az út végén merre tovább, akkor ne add fel. Akkor ne mondd azt, hogy Isten engem elhagyott. Hogy végérvényesen nem értem őt, és ezért inkább nem is számolok vele. Az igaz ember olyan, aki összeveti Isten törvényét, Isten kijelentéseit, és azt mondja, hogy még ha ez a kettő látszólag most el is megy egymás mellett, hogy úgy csikordul össze, úgy akadnak össze a fogaskerekek, hogy én nem értem, vívódj ezekben a helyzetekben. Mert ezek a szent vívódások végül olyan isteni kijelentést eredményeznek. Olyan tervbe fog beleállítani téged Isten, ami messze túlszárnyalja az elképzeléseidet abban, amit te addig magadnak kigondoltál. Nézzétek, Máté 1.20-ban ezt olvastuk. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában. Amikor végig gondolta magában. Hát ebből, testvéreim, egy olyan elképesztően fontos igazságot érthetünk meg, amit mindannyiunknak nagyon mélyen el kell rejtenünk a szívünk mélyére. Ez pedig úgy hangzik, hogy amikor a legkétségbeejtőbbnek tűnik a helyzet, akkor tudhatod, hogy Isten a mennyben már készíti a megoldást. Még egyszer. Amikor a legkétségbeejtőbbnek tűnik a helyzet, akkor tudhatod és tudatosítanod is kell, hogy Isten a mennyben már készíti a megoldást. Amikor ezt végig gondolta, megjelent neki is az angyal az álmában. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten tudta, hogy József vívódni fog. Tudta, hogy milyen krízisen fog keresztül menni, hogy majdnem szétszakad ez a kapcsolat. De Isten már előre tudta, hogy ez a kapcsolat nem fog szétszakadni. Előre tudta, hogy József szíve olyan lesz, hogy hajlani fog az üzenetre. Előre tudta azt, hogy Józsefnek szüksége lesz egy isteni megerősítésre. És képzeljétek el ezt a helyzetet. József ott forgolódik az ágyában. Izzadva, verejtékezve fel kell, iszik egy pohár vizet, kinéz a csillagos égre, és azt mondja, hogy Uram, nem értelek. És amikor ebben a helyzetben van, a mennyben ezzel párhuzamosan már készíti Isten az angyalt az üzenettel, hogy menjen Józsefhez, jelenj meg neki álmában, és nyugtasd meg, hogy minden rendben van. Hát ez mekkora dolog már. És ez, hidd el, hogy ugyanígy van minden egyes helyzetben, amit te kétségbeejtőnek látsz. Mindig. Mert hogyha nem angyal által, akkor a saját lelke által fog Isten eljönni, betölteni téged és nyugtatni. De amiben biztosak lehetünk az az, hogy amikor mi itt a földön kétségbeejtőnek látjuk a helyzetet, a mennyben Isten azzal párhuzamosan már készíti a megoldást, és a maga idejében el is fogja küldeni a számodra. Ez nem azt jelenti, hogy meg fogjuk spórolni ezeket a nagyon szent és nagyon mély vívódásokat. Nem fogjuk tudni megspórolni. Isten nem is akarja, hogy megspóroljuk. Mert ezeken át kell mennünk. De amikor úgy érzed, hogy ott vagy a gödör mélyén, a legsötétebb helyen, a legkilátástalanabb pillanatban, akkor tudhatod, és kiálts is föl Istenhez, hogy Uram, ugye már készíted az angyalt? Ugye már megmondtad annak az angyalnak, hogy jöjjön hozzám és szabadítson meg? Ugye már jössz, Uram, a te lelked által, és el fogsz jönni hozzám, és kimentesz ebből a helyzetből, mert én ezt nem tudom elhordozni. És Isten azt fogja mondani, hogy igen, csak várj, de én hozom a megoldást, hozom a szabadulást. És hogyha még lehet ezt fokozni, mert lehet, mert Isten kedvessége az határtalan, hogy szólítja meg az angyal Dávidot? Azt mondja neki, hogy József, Dávid fia. Hát József apját nem úgy hívták, hogy Dávid. Józsefnek az ősatja Dávid a király, az Isten szíve szerint való férfi. De József, még hogyha a családjában ez egy tudott dolog is volt, hogy igen, mi a dávidi dinasztiának a leszármazottai vagyunk valamiképpen, hát egy ács, még hogyha a legjól menőbb ácsvállalkozás is volt az övé, hát azért mégsem egy királyi palota. Tehát még hogyha valahol hátul az agyában ott is volt, vagy a családi krónikákban, igen, mi a dávidi dinasztia leszármazottai vagyunk, ez nem volt számára a hétköznapi valóság. De az angyal az identitásának erre a részére erősít rá, hogy József, te Dávid fia vagy. Te Dávid fia vagy. A te vérvonalad messiási vérvonal. Hogyha valamiért, akkor ezért se félj. És nézzétek, Isten milyen kedves, hogy Mária nyilván szóról szóra elmondta az angyal üzenetét. És József az angyal szájából hallja ugyanazt az üzenetet. Ugyanazt. Hát milyen érzés lehetett az József számára? Feloldódás, megváltás. Eddig úgy éreztük Máriával, hogy klappolunk, hogy úgy vagyunk, mint a borsó meg a héja, igaz? Hogy mi vagyunk a szuper jegyes pár, hogy fényes jövő áll előttünk, hogy ilyen nagyszerű felesége nincsen mindenkinek, mint amilyen nekem lesz. És úgy tűnt egy ideig, hogy ez az egész hazugság. És az angyal hozza ugyanazt az üzenetet, mint a jegyesének. Értsd, ti egyek vagytok. Az üzenetben is egyek vagytok. A küldetésben is egyek vagytok. A feladatban is egyek vagytok. Amit eddig megértettetek, az jó, az úgy van. Ne félj. Ne félj Mária, ne félj József. Amikor a legkétségbejtőbbnek tűnik a helyzet, tudhatod, hogy a mennyben Isten már készíti a megoldást. És végül a rád bízott feladattal Isten ki akar emelni abból, ahogy te látod a helyzetet, hogy felemeljen oda, ahogyan ő látja. És az valami nagyon más. Ezt olvastuk a 21. versben. Fiút fog szülni, tudnélik Mária, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Ugyanaz az üzenet. Mária számára úgy hangzik, hogy te pedig nevezd el Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani a népét bűneiből. Józsefnek hogy jön az üzenet? Te pedig majd Jézusnak nevezed el. Miért? Oké, az egy felszólítás, hogy nevezd el Jézusnak, de azért ez már eléggé didaktikus, nem? Jézusnak nevezed. Miért? Hát azért, mert abban a korban az emberek gyakran a saját élethelyzetük alapján nevezték el a született gyermekeiket. Azért, mert az emberek az alapján adták a neveiket, nem minden esetben, de majd mindjárt fogunk itt látni két elég eklatáns, meggyőző példát. Az alapján nevezték el a frissen megszületett gyermekeiket, hogy milyen élethelyzetben voltak akkor. És József, hogyha az angyal nem adja így a szájába, nem csak hogy felszólításként, hanem kijelentésként, te pedig Jézusnak nevezed el őt. Ha az angyal ezt így nem adja a szájába, akkor József biztos, hogy nem úgy nevezte volna el a fiát, hogy ő a szabadító. Hanem adott volna neki valami olyan nevet, ami leírja ezt a vívódást. Leírja ezt a nagy feszültséget. Leírja azt, hogy nagyon sötét mélységben voltam édesanyáddal együtt. Voltak beszélő nevek. Ézsaiás úgy nevezte el az egyik gyerekét, hogy hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára. És amikor ez a gyermek járt kelt, akkor mindenki tudta, hogy az iskolában, hé, hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára jössz focizni? És mindenki tudta, hogy azért ez a gyerek neve, mert Ézsaiás, a királyi palotának a profétája, proféciát kapott Istentől. De nézzétek, máskor, 2 Mózes 2.21-22-ben, Mózes úgy döntött, hogy ott marad annál a férfinál, tudnélik Jetrónál, a későbbi apósánál, az pedig Mózeshez adta leányát, Cipporát. Az asszony fiút szült, ő pedig Gérsómnak nevezte el, mert azt mondta, jövevény lettem idegen földön. Hát Gérsóm neve az mindig arra emlékeztette, hogy apám jövevényként jött ide. Most már jól vagyunk, de amikor születtem, akkor apám jövevény volt. Elmenekült Egyiptomból, mert gyilkolt, most viszont itt jövevényként élünk Midján földjén. Vagy korábban, megelőzően József hogyan nyilatkozik? 1 Mózes 41, 51-52. József első szülöttjét Manassénak nevezte el, mert ezt mondta, elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet és atyámnak egész házát. A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, mert ezt mondta, megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. Hát ezek beszélő nevek. Gérsóm, Manassé, Efraim. A Jézus is egy beszélő név, Isten szabadító. Miért kellett tehát József számára kihangsúlyozni, hogy Jézusnak nevezed el? Azért, hogy József ne engedelmeskedjen annak a szokásjognak, és annak a belső késztetésnek, hogy az a valóság, ahogyan én látom a helyzetemet. És ez rendkívül fontos. Te minek neveznéd el a jelenlegi nehéz helyzetedet mindennek a fényében? Mert természetesen nem adunk nevet a helyzeteinknek, de a valóságban mégis az történik, hogy amikor van egy nehéz helyzet, akkor mindig erről gondolkodunk, mindig erről beszélünk, ez van a nyelvünkön, mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj, tulajdonképpen a helyzetünknek adunk nevet újra és újra. Akkor mit tanulhatunk ebből, hogy Józsefnek, Jézusnak kellett elneveznie a születendő fiát? Azt, hogy a rád bízott feladattal Isten ki akar emelni abból a helyzetből, ahogyan te látod a körülményeidet, hogy felemeljen oda, ahogyan ő látja. Ő nem úgy látta, Isten nem úgy látta József és Mária helyzetét, hogy ez kilátástalan, megoldhatatlan, tragikus, felfoghatatlan. Isten úgy látta a helyzetet, hogy rátok bízom, hogy a Messiás szülei legyetek. És lehet, hogy ez a mi szívünket annyira nem indítja meg, mert hát tudjuk, hogy persze ők lettek azok. De az ő korukban egy valamire való hitbeli, ortodox, zsidó család dédelgetett álma volt az, hogy bárcsak tőlünk születne a Messiás. Akinek persze dávidi felmenői voltak, azok meg aztán még inkább. Mindenki erre vágyott. Mint ahogy múlt héten is beszéltük, és most is szeretném leszögezni, hívő körökben persze mindannyian arra vágyunk, hogy Isten adjon kijelentést. Adjon álomban látomást. Hú, ha egy angyal jönne hozzám, az aztán már tényleg extra lenne. De mi van akkor, hogyha az angyal egy ilyen üzenetet hoz? Mi van akkor, hogyha olyan az üzenet, amit alig bírsz elhordozni? Tudnod kell, hogy nem csak, hogy Isten készíti a mennyben a megoldást, amikor te végig gondolod emberileg a dolgot, hanem a rád bízott feladattal ki akar emelni abból, ahogyan te látod a helyzetedet, hogy felemeljen oda, ahogyan ő látja. És az valami teljesen más perspektíva. Zárszóként soha nem felejtem el azt a helyzetet, amikor Budapesten ücsörögtem a kanapénk sarkán az ottani lakásunkban, és talán soha nem sóhajtoztam akkorákat, mint akkor. Akkor jutottunk arra az előző gyülekezetemmel, hogy hát keressek egy másik gyülekezetet magamnak. És emlékszem, hogy leültem a kanapénk sarkára, és egy kicsit úgy éreztem, hogy mintha még a kanapé is mozogna. Mint hogyha minden bizonytalan lenne. És kinéztem az ablakon, és arra gondoltam, hogy te jó Isten! Hogyan lesz ezután? Hova kell menni? Mit fogok ott csinálni? Én ezt ismerem. Nekem ide szólt az álmom. Én itt építettem a kapcsolataimat, ezt a várost ismerem. Hogy lesz ezután? És mi lesz a gyerekeimmel? Hol fognak felnőni? Én ezt ismerem. És eltelt körülbelül 3,5 hónap, és kaptam egy telefont, hogy nem lenne kedvem eljönni a debreceni Trinity gyülekezetbe egy bemutatkozó szolgálatra. És hát az álom, és az az üzenet, amit Isten akkor adott, az messze túlszárnyalta az elképzeléseimet. Messze! Testvéreim, barátaim, soha nem gondoltam, hogy ilyen nagyszerű helyre hív Isten, amikor ott sóhajtoztam a kanapénknak a sarkán. Soha. Az álmaimban nem volt, hogy ilyen nagyszerű gyülekezetnek lehetek a tagja, a pásztora. Az álmaimban nem volt, de hát ezt sokszor mondtam már nektek, de nem lehet elégszer. Nem hogy megközelíteni nem közelítette meg, hanem valami fényévekkel több az, ami itt van közöttünk, akik ti vagytok, ahogyan szeretlek benneteket, ahogyan szeretjük egymást, ez valami sokkal több és nagyobb. Az a munka, amit Isten itt végez közöttünk. Hát emlékezzetek vissza a 2 héttel ezelőtti látásestre. Az, amit itt élünk át, az valami sokkal több. De abban a pillanatban, hát egyáltalán nem így éreztem. De Isten elhozta az üzenetet, mert ő már akkor látta a mennyben, hogy a vége ez lesz. Hogy mi egymásra találunk, és valami nagyszerűt akar végezni rajtunk keresztül. Amen. Néhány kérdés a hétköznapi gondolkodáshoz és a házi csoportokhoz. Volt már olyan álmod, amiről lemondtál Istenért, de ő valami jobbal ajándékozott meg? Ha igen, mi volt az? fú, annyira ott lennék minden házi csoporton, amikor ezekről fogtok majd beszélgetni. Egy-egy ilyen gyöngyszemet amúgy ide is hozhatnátok majd bizonyságként. Kettő. Inkább könnyebb, vagy inkább nehezebb elhinned, hogy amikor a gödör mélyén érzed magad, Isten a mennyben készíti a megoldást. Miért könnyebb, miért nehezebb ez a számodra? Három. Mennyire vagy hajlamos belesüppedni egy helyzetbe? Vajon Isten mire hív, minek nevezd el a jelenlegi nehéz helyzetedet? Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk!